A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élő vizet ingyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akit visszavárunk, akire föltekintünk ez órában és életünk minden idejében. Amen. Református énekes könyvünk 312. dicséretét keressük ki, és ennek a dicséretnek az első két versét énekeljük most, a 312. dicséretünk első két versét. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. A heidelbergi K.T. tanítását hallgatjuk most, a 48. úrnapja kérdését és feleletét Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a ráadott felelet az úri imádsághoz, a Jézus Krisztustól tanult imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódik, annak a magyarázatát adja nekünk.
Jöjjön el a te országod, azaz igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd fent és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit, és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek. Míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te lész minden mindenekben.
Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úgy tanítottál bennünket imádkozni, ahogyan azt később János a jelenésekben kijelenti szent lelked által, a lélek és a mennyasszony, a te gyülekezeted sóhajtozik utánad, jövel, jövel Urunk Jézus. Mi is sóhajtozunk és kérjük és várjuk a te dicsőséges megjelenésedet, Úr Jézus Krisztus. Mindaddig, amíg ez eljövende és megtörténik, arra kérünk téged, hogy őrizz és oltalmazzál bennünket. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy egyházadról gondot viselsz. Köszönjük, hogy megígérted, hogy híveidet nem csak megváltod, hanem őket célba is segíted. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket egyedül, hanem elküldted számunkra a vigasztalót, aki megerősít és megvilágosít bennünket minden időben a te érkezésedig. Így kérjük ezen a mai napon is, hogy a te igéd legyen élővé számunkra, szent lelked ereje pedig gazdagítsa meg a mi szívünket, hogy oda tudjunk tekinteni és nézni, ahová tekintenünk kell ebben a világban. Hadd tekintsünk mi ebben az időszakban különösképpen is föl, te Reád, aki ott ülsz az Atya jobbján, és onnan vagy eljövendő. Kérünk, emeld magadra a mi tekintetünket bajainkból, betegségeinkből, gyászunkból, kilátástalanságainkból, hogy egyedül benned lássuk meg a mi reménységünket, aki utat nyitottál nekünk az örök életre, aki elkészíted a helyet mindazok számára, akik hisznek és engednek te neked. Könyörülj meg rajtunk, hogy szívünk drága kincsévé legyen a te személyed, a te beszéded, a te sok-sok ígéreted. Köszönjük, hogy meg tudod ezt velünk cselekedni. Cselekedd is meg hatalmasan, hiszen mi alkalmatlanok vagyunk igédnek megértésére, befogadására, még inkább alkalmatlanok vagyunk a neked való engedelmességre. De azt kérjük, szűj újonnan, erősíts meg bennünket, hogy dicsőséges arcodnak és képednek hordozóivá lehessünk, és azok maradhassunk ebben a világban a te érkezésedig. Légy nekünk segítségül. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk imádságunkat a 155. dicséretünk éneklésével. A 155. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Elfoglalva, hallgassuk Isten igéjét, amely a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom Istenünk kijelentését, úgy, ahogy írva található az első három versben. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első három versében eképpen szól hozzánk Isten. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvéreim, a világban sokszor és sokféleképpen próbáltatik meg a keresztény emberek hite, sokat ebből jegyeznek is, sokról hallunk is, de van az esztendőnek egy olyan időszaka, amelyben valójában minden keresztény hite, meggyőződése megpróbáltatik, ez az adventi időszak. Ez az az időszak, amely noha egyházi eredetű, mégis sikerült a világnak abszolút kivonni belőle az egyházias jelleget és az egyház üzenetét. Az egyházi év kezdetén ugyanis az adventi időszakban évről évre ennek vagyunk a tanúi, nem sok szó esik Jézus Krisztusról és arról az üzenetről, amelyet ő hagyott ránk keresztjénekre. Miközben oda kellene forduljunk ő feléje, ami Jézusunkhoz, aki Isten fia, ami megváltunk, és dicsőséges közben járunk a mennyben, aközben azt látjuk, hogy az emberiség egyre jobban csak miféle eljövetel az, amiről ez az időszak szól, és akkor eljutunk Jézushoz, és ha eljutunk Jézushoz, akkor nyilvánvaló már kirekesztőek vagyunk másokkal szemben. Milyen furcsa, hogy a keresztény Európa leveszi a szótárból, a nyilvánosan beszélhető szavak közül ezt a kifejezést advent, és pótolja azzal a kifejezéssel téli vásár. Az egyik szó mutatna Jézus Krisztus irányába, a másik szó meg mutat az emberre. Nagyon erősen úgy néz ki, hosszú idő óta beszélünk már erről kisebb-nagyobb körökben, hogy az egyház, a kereszténység vesztésre áll ebben a világban, bázisai voltak valamikor. Amikor a többség elidegenül egy általános tartalomtól, amit addig vallott, akkor mindig vizsgáznak a kisebbségben maradók, és vizsgázik az ő hitük és meggyőződésük. Advent egy olyan időszak, amikor vizsgázik minden keresztény ember. Arról vizsgázunk, és abban a tárgyban vizsgázunk, hogy a többség hitében élünk, amelyik egyre jobban elidegenedik és eltávolodik Jézus Krisztustól, vagy az élő és igaz hitben éljük meg a mi minden napjainkat. És most ez alatt, kedves testvéreim, elsőrenden nem azt értem, hogy ebben az időszakban arról vizsgáznánk és abból vizsgáznánk, hogy jövünk-e templomba, vagy nem jövünk. A mi hitünk vizsgázik ebben az időszakban, az esztendőnek ebben az időszakában különösképpen is. Az a hit, amelyről most biblikus értelemben beszélek, hiszen a hit életünknek a meghatározója. A hit az a meggyőződése mindannyiunknak, ami alapján a mi hétköznapi életünket megéljük. Ez vizsgázik le, hogy a többség hitében élünk, vagy az élő és igaz krisztusi hitben. A hit, amiről beszélünk, az a szívünknek az identitása. A szívünk az meg az életünknek a kormány kereke. Amerre mozdul a szívünk, arra halad az egész életünk. A mi életvitelünk, mondhatjuk így, pontosan megmutatja azt, hogy mi van a mi szívünkbe. Mindannyiunk életvitele, beszédünk, kapcsolataink, Az igaz nem attól igaz, hogy az sokaké, hogy az sokan osztják, sokan a magukénak vallják. Az igaz attól igaz, hogy az igaztól származik, azaz Istentől származik. És a hamis azért hamis, mert ahhoz nincs köze Istenhez. Ahhoz, hogy mi a magunk hitét meg tudjuk vizsgálni, hogy vajon élő és igaz hitben vagyunk-e, ahhoz, hogy hitünkben a helyes irányt tartani tudjuk, miközben a többség hite ma, ahogy erről szóltam, egész más irányokba mutat, legelőször is el kell magunkat helyeznünk, azaz pozícionálni kell magunkat. És ez egy nagyon fontos dolog a keresztjének életében, amit mi gyakran ki szeretnénk hagyni. Az autós emberek tudják azt, hogy amikor bekapcsoljuk a navigációt, akkor ott az első lépés a bekapcsolás után, amit a program megtesz, meghatározza azt, hogy mi hol vagyunk. Hol vagyunk a világban. Hol állunk az autónkkal. És aztán majd elindítja a navigálást. A keresztény embernek is tudnia kell azt, hogy én hol vagyok ebben a világban. Kell, hogy legyen egy helyes világképünk. Különben csak sodródunk össze-vissza, és a többség hite, a többség hitből fakadó cselekvések fognak bennünket jellemezni és meghatározni. Az ember által ismert történelem, amit abból mi ismerünk, az sokféleképpen felosztható és tagolható. Mindannyian tanultunk történelmet, és el tudjuk mondani, hogy hogyan tagolja föl az ismert emberi történelmet ez a világ körülöttünk. A Bibliának is van egy történelem szemlélete, és ez a történelem szemlélet viszonylag egyszerűbb, mert ez a történelem szemlélet csak két nagy korszakra bontja az emberiség történetét és útját itt a Földön. Az első nagy korszak, amiről beszél nekünk a Szentírás, a Föld teremtésétől az Úr Jézus Krisztus eljöveteléig tartó időszak, és a második nagy történelmi szakasza az emberiség történelmének a Jézus itt lététől, mennybe menetelétől számítatik, egészen addig, amíg Jézus Krisztus újra el nem jön. Azaz az ő második eljöveteléig tart. A Szentírást ilyen módon két részre osztották. Az első szakaszról szól az Ószövetség, a másodikról meg az Új Szövetség. Tehát az Ószövetség és Új Szövetségi felosztás, testvérek, időbeliséget is jelöl. Megmutatja nekünk, hogy hogyan tekintsünk a mi helyzetünkre, állapotunkra, azokra a korszakokra, amelyek számunkra fontosak. A Biblia elmondja nekünk, hogy Isten milyen úton jött és jön az emberekhez. És arról tesz ez a két nagy történelmi időszak tanúbizonyságot, hogy Isten hogyan közeledik hozzánk, a mi világunkhoz. Ebben van különbség, és ebben a különbségben, a fókuszban, ami Urunk Jézus Krisztus személye és földre jövetele áll. Most tehát nem nehéz nekünk azt meghatároznunk, hogy Jézus első és második visszajövetele között élünk. A Biblia ezt a korszakot egyébként utolsó időknek is nevezi. Nem csak úgy beszél a Biblia az utolsó időről, hogy az majd a második eljövetelt megelőző rövid időszak lesz, hanem az emberiség történetének ezt a második korszakát egy az egybe utolsó időnek nevezi a Szentírás, maga Jézus Krisztus. A korszak vége tehát Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetele. Újra meglátogatja a Földet, de most nem olyan formában, ahogyan ezt először tette. Nem lesz emberré válás, nem lesz fogantatása, nem lesz születése, nem lesz felnövekedése, hanem úgy beszél róla a Szentírás, hogy Jézus Krisztus dicsőségesen fog megjelenni az ég felhőin, és minden szem meg fogja látni őt. A Biblia nem hagy nekünk kétséget afelől, testvérek, hogy ide tartunk. Ez a végállomás, ami felé megy az emberiség. Az emberiség vége nem az atomháború. Nem az összekeveredés az emberiség vége. Ezek lehet, hogy meg fognak történni, de a Biblia egyértelműen elmondja nekünk, hogy az emberiség vége az Jézus Krisztus dicsőséges megjelenése lesz. Ennek a korszaknak, amelyben tehát mi magunk is élünk, vannak jellemző vonásai. Jellemző vonásai, ahogy ebben a keresztények, a Krisztust követők élnek, és ahogyan a világ él ebben az időszakban. Jézus követőire ebben a második nagy történelmi időszakban, amit utolsó időknek vagy új szövetségnek is nevezünk, az a jellemző, hogy a Jézus követő kisebb-nagyobb csoportokban szétszórva élnek a világban. Ez nem így volt az első korszakban, az Ószövetségben. Ott Isten gyermekei, követői blokkszerűen együtt éltek. Úgy beszéltek róluk, hogy egy nép, a választott nép. Istennek elsőrenden hozzájuk volt üzenete, és rajtuk keresztül az ő életükön, történéseiken keresztül üzent Isten a világnak. Azonban ebben az új időszakban Krisztus követői szétszóródottan élnek a világban, mindenhol van Isten gyermekeiből talán egy csipetnyi, kisebb-nagyobb gyülekezetekben és közösségekben. Azonban azt is tudni kell erről a korszakról, hogy ahogyan az első korszakban, úgy ebben a második korszakban is jellemzője a világnak, hogy a világ nem számol Istennel. Abban a közösségben, amely Istenhez tartozik, történt tehát egy változás. Most már nem együtt vagyunk, hanem szétszórtan ebben a világban, de a világban a két korszak között nincs változás. Úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség idejére jellemző az, hogy a világ nem számol Istennel. És ez nem azt jelenti első renden, testvérek, hogy a világ megtagadja Istent, bár ez is jellemző. Az, hogy a világ nem számol Istennel, azt jelenti, testvérek, hogy Isten nem veszi komolyan. Ez volt az Ószövetségben, és ez van most is az Új Szövetségben. A népszámlálások szerint viszonylag kevesen vannak, akik azt vallanák, hogy Isten nem létező, hogy Isten nincs. De nem lehet kimutatni azoknak a számát, testvérek, akik Isten létét ugyan nem vonják kétségbe, de Isten nem veszi komolyan. Az a világ, amely nem számol Istennel, onnan ismerhető fel, hogy Isten törvényeit elveti. Nem érdeklik az Isten törvényei. Nem foglalkoztatja ma sem ezt a világot az, sőt, egyre jobban az ellenségeskedés fókuszába kerül, hogy Isten milyen törvényeket adott ennek a világnak. Nem foglalkoztatja. A polgári törvényhozások körülöttünk a világban arról szólnak, hogy senkit nem érdekel, hogy az Istennek milyen törvényei vannak. Sőt, ahogy mondtam, egyenesen az ellenséget látják abban, hogy nem így kell tenni, ahogy az Isten a törvényeiben meghatározza. Abban is látszik, hogy a világ nem számol Istennel, hogy nem csak a törvényekkel megy szembe, hanem Isten ígéreteivel is szembe megy ez a világ. Mert Istennek a komolyan vétele az azt jelenti, hogy komolyan vesszük, amit Isten beszél. És Istennek van egy halom ígérete, amit megígér. Vannak olyan ígéretei, amelyek arra vonatkoznak, hogyha az ember megveti az ő törvényét, akkor Isten meg fog büntetni mindenkit, aki az ő törvényeit megveti. De van a Istennek pozitív ígérete is, amelyek arról szólnak, hogy ha valaki meg komolyan veszi az ő törvényeit, azt Isten meg fogja áldani. Amikor a világ nem veszi komolyan Istent, az azt jelenti, testvérek, hogy nem számol Isten ígéreteivel. Azzal, hogy Isten következetes, nem fog önmagának ellent mondani, és a bűnt meg fogja büntetni, az igaz dolgokat meg fogja jutalmazni. Kedves testvéreim, az igaz hívőket ebben a mostani korszakban valójában nagyon megpróbálja az, hogy szétszóratásban vagyunk, és hogy körülöttünk a világ egyre jobban eltávolodik Istentől, abban az értelemben, hogy nem számol Istennel. Már a római császárok is tudták, hogy azokkal, akik együtt erősek, úgy lehet leszámolni, ha megosztjuk őket. És ha megosztjuk őket, akkor tudunk rajtuk uralkodni. Isten nem a császárok elvét követi, mert a császárok ezt a felfogást a gonoszságuknak a gyakorlása véget alkalmazták. Isten nem azért szórt bennünket szét ebben a világban, hogy az ördög nevethessen a markába. Isten azért szórta szét az ő népét ebben a világban, ebben a mostani korszakban, hogy a világ meghallja minden ponton, minden generáció, minden időben, meghallja az igazságot, meghallja az Isten igazságait. Mert így tudja Isten közvetíteni az ő igazságait ebben a világban, hogy mindenhol vannak az ő gyermekeiből, de az ő gyermekeire nézve ez egy hatalmas próba. Ez egy hatalmas próbája a mi igaz hitünknek. És ha valaki úgy gondolja, hogy ez csak ma van így, annak hadd tereljem oda a figyelmét a zsidókhoz írt levélre, amely viszonylag korán megíródott, már az első században. És ahol az apostol, amikor megszólítja a közösséget, akkor úgy szólítja meg őket, mint ahogy bennünket ma is itt megszólítana és megszólít. Abban a világban az emberek ugyan ezzel a problémával küszködtek, hogy kevesen vagyunk, a többség körülöttünk mást hisz és mást vall, és el kell döntenünk azt, hogy a többség hitéhez igazodunk, vagy megmaradunk az élő és igaz Jézus Krisztusi hitünkben. Meg kell határozni a pozíciónkat. Hát meghatároztuk a pozíciónkat, most már tudjuk, hogy ez a történelmi időszak így fog a végsőkig, Jézus visszajöveteléig zajlani. Nem tanítja nekünk a Biblia azt, hogy ennek a korszaknak itt a Földön lesz valami hatalmas, jóízű kiteljesedése, ahol az Isten félők majd egyszerre csak világuralomhoz jutnak, egyszerre csak döntő többségbe kerülnek, és minden meghatározóan tudják a hitüket megélni. A Biblia ilyenről nem mond semmit, és ne is képzelődjünk erről. A Biblia azt mondja, hogy így fogjuk megélni a hitünket. Néhányan egy-egy magban, a világnak különböző pontjain, vizsgázni fognak hitükből, kihez ragaszkodnak, Krisztushoz, vagy az őket körülvevő, örvénylő világ hitéhez igazítják a maguk életét és felfogását. Azt mondja a zsidókhoz írt levél írója az ő olvasóinak, hogy miután tudjátok, hogy hol éltek, miután tudjátok, hogy hova tartotok, legelőször is értsétek meg, hogy voltak és vannak ezen a pályán és ebben a hitben mások is. Előttetek és mellettetek is. Az ember egyik nagy kísértése az, hogy félünk egyedül maradni. Mindannyian félünk egyedül maradni. Nem szeretünk egyedül lenni. Nem tartjuk egészségesnek, ha valaki mindig csak magába él, vagy magába bolyong, mert tudjuk, hogy az ember bezárja magát. Bezárja magát a saját gondolatai, a saját elképzelései kalickájába, és onnan nem lehet utána kiszabadítani. Az ember, ha úgy tetszik, közösségi lény. Isten ezt akarta, így teremtett meg bennünket, azt mondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Testvérek, az ember nem érzi jól magát egyedül. Akik már megözvegyültek, azok tudják, hogy milyen dolog egyedül lenni egy lakásba. Az kezdetben vonzónak tűnik a fiataloknak, amikor kirepülnek hazúról, hogy na, milyen egyedül lenni. Aztán látjuk, hogy nem sokáig bírják, mert mindjárt jönnek a lakótársak, a barátok meg a barátnők. Mert nem jó az embernek egyedül. Nos, hívőnek sem jó lenni egyedül. Ezért az apostol megírja abban a korszakban a hívőknek azt, hogy ti nem vagytok egyedül. Igaz, hogy elszigetelten éltek sokfelé a római birodalomban, de nem vagytok egyedül, mert voltak előttetek is, akik ebben a hitben éltek, és vannak most is, akik ebben a hitben élnek. És én bátorításként mondom a testvéreknek azt, hogy ha nem is látjuk ezeket a sejteket, ezeket az embereket magunk körül, Isten ma nekünk is azt üzeni legelőször, hogy bizonyságoknak nagy fellege vesz bennünket körül, ahogy szépen megfogalmazza itt az apostol, bennünket a bizonyságtevőknek, az igaz hit bizonyságtevőinek hatalmas fellege vesz körül. Ne gondoljuk azt, hogy mi vagyunk az első fecskék, és végképp ne gondoljuk azt, hogy mi leszünk az utolsó fecskék. Voltak és vannak körülöttünk olyanok, akik ebben az igaz hitben élnek, és olykor a világban sokkal nagyobb örvénylések és szorongattatások között, mint amelyben mi vergődünk éppen. Kell, hogy ez erősítsen bennünket. Azt mondja másodszor az apostol, miközben ez tényként oda tárja a hallgatók elé, hogy a célba érkezésetekhez nem csak azt kell tudni, hogy mások is rajta vannak ezen a pályán, hanem bizony le kell tennetek és el kell vetnetek minden bűnt, mert a bűnök akadályoznak benneteket abban, hogy ti jól fussatok és célba érkezzetek. Tudják a testvérek, hogy szoktam futni, az az ember, aki a testvérekre köszön időnként, és akit nem ismernek meg, az én vagyok. Mert a futó felszerelésemben nem biztos, hogy mindenki be tud engem azonosítani. Már észrevettem többször. Ha úgy van, meg szoktam állni, leveszem a szemüveget, meg a sapkát, és akkor összeáll a kép. De a lényeg az, hogy miközben futok, mindig találkozok olyan emberekkel, akik még nálamnál is elkötelezettebbek. És azt látom, hogy a bokájukra, a karjukra nehezékek vannak felszerelve. Nyilván fogyni akarnak, vagy erősödni akarnak, és ők nem csak úgy futnak, hanem úgy futnak, hogy mindenféle nehezékeket aggatnak magukra. Kétségtelen, hogy amikor az ember egy versenyen elindul, és ott ezektől a nehezékektől megszabadul, akkor talán gyorsabban tud futni, és talán jobban fog célba érkezni. Nos, az apostol azt mondja, hogy a hívőket a földi pályájukon a bűn megterheli. És ezért a bűnöket le kell, hogy tegyék, és el kell, hogy vessék maguktól, mert ezek keserűvé teszik a mi életünket. Ezek nehézé teszik a mi életünket, és akadályoznak abban, hogy mi célba érkezzünk. Testvérek, a bűn az persze egy olyan nagy halmazkör, hogy arra az ember mindjárt azt mondja, hogy na de hát mit jelent a bűntől megszabadulni? Mit jelent levetni a bűnt? Ha már most az összefüggésekben értelmezzük ezt az igét, akkor hadd mondjam azt, hogy az apostol akkor és ma is arra figyelmeztet bennünket, testvérek, hogy a korszaknak, a körülöttünk élő, örvénylő, más hitben élő embereknek, magának annak a kis szakasznak, amit mi élünk a világba, vannak korszakos bűnei. Bennünket mindig az kísért. Megérthetjük azt, hogy 300 évvel ezelőtt, abban a korszakban senkit nem kísértett az, hogy túl sok időt tölt a televízió előtt. mert nem volt, nem létezett. Akkor más korszakos bűnök voltak, amik a keresztényeknek akadályt jelentettek abban, hogy ők Krisztusra tekintve fussák meg a földi életútjukat. Ma rendkívül sok korszakos bűn vesz bennünket körül, ami mind-mind leterhel. Leterhel bennünket. Azt mondja az apostol, hogy ezeket le kell tenni, el kell magunktól vetni. Az Istennel való nem számolás. Az a korszakunknak a jellemzője, és ha mi megterheljük magunkat azzal, amivel ez a korszak terheli magát, akkor nem tudunk mozdulni sem. Akkor olyan súlyokat veszünk magunkra, hogy nem tudjuk megfutni a földi pályánkat. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy ma a mi korszakunknak a bűnei leginkább a médiákon keresztül jutnak el hozzánk. Sok mindenről nem tudnánk, és sok minden nem is úgy csinálnánk, ahogy csinálunk, ha nem volna a médián keresztül testközelben a többségnek a látása, a többségnek a gondolkozása. Mindig megrettenek, és ez nem bántás akar lenni, amikor amerikai filmeket megnézek. És abban azt látom, hogy a szülőknek és a gyerekeknek borzalmas a kapcsolata. Borzalmas. És mindig azon gondolkozom, testvérek, hogy ezek a filmek bemutatják nekünk azt, ami van, mert ha azt mutatják be, az egy borzalom. De ha nem ez a cél, hanem az, hogy be akarják nekünk mutatni azt, ami kívánatos lenne, az egy még borzalmasabb dolog. Mert mondhatja bárki, hogy jaj, ez nálunk nem így van. Akkor miért gyártunk ilyen filmeket? Akkor miért adjuk oda az embertömegek elé? Más gondolatom nincs, csak az, hogy azt akarjuk, hogy így legyen. Hogy menjünk ebbe az irányba. Úgyhogy mind a kettő egy borzalom. És lássuk meg, hogy a gyermekeink, akik fölnőnek a nyitott televíziók, számítógépek előtt, hogyan kezdenek velünk kommunikálni szülőkkel? Hogyan kezdenek a világra tekinteni? Úgy, ahogy látják maguk előtt. Úgy, ahogy látják maguk előtt. A világnak vannak korszakos bűnei. Isten törvényével szemben. Nem kell tisztelni az apádat és az anyádat. A hazugság nem bűn, és a lopás nem bűn, mutatja ki egy nemrégiben készült statisztika, csak akkor, ha az lelepleződik. Így gondolkoznak a fiataljaink. Lehet nyugodtan hazudni, lopni, egy lényeg, hogy ne derüljön ki. És ha nem derül ki, akkor az nem bűn. Testvérek, azt mondja az apostol ott akkor azoknak az embereknek, most meg nekünk, hogy vessük le, és tegyünk le minden bűnt. A keresztény ember hitének óriási kihívása az, hogy tudunk-e szakítani a korszakos bűnökkel. Mondhatnám, hogy egyszerű dolog ez, de azért nem annyira egyszerű. De valahol ott kezdődik, testvérek, hogy bekapcsolunk az életünkbe egy szűrőt. Bekapcsolunk egy szűrőt az életünkbe, és azt mondjuk, hogy nem jöhet be minden. És nem mehet be a gyerek életébe sem minden. És a szűrő nem az a karika ott a képernyőnek az alján. Hanem ha igaz hitben vagyunk, akkor Isten törvénye az a szűrő, amit be kell kapcsolni a minden szülőnek, minden gyermeknek a maga életébe is. Meg kell szűrnünk, hogy ez most Isten igéve egyezik, vagy nem egyezik. Ez Isten törvénye ellen megy, ez kifejezetten lázít, vagy mi ez? Testvérek, nem spórolhatjuk meg, van egy küzdelmünk. Most a mi küzdelmünk nem az, hogy lámpavasra akarnak húzni a csobánk a téren, hanem az a küzdelem, a mi küzdelmünk, a hitünknek a küzdelme, testvérek, hogy oda kell ülni, el kell gondolkozni rajta, hogy meddig megyünk el. Bekapcsoljuk-e a szűrőket, vizsgáljuk-e ezt a világot magunk körül. Nem biztos, hogy minden híradót meg kell nekünk nézni, mert az a világnak a prédikációja. És úgy van, ahogy az apostol mondja, hogy ha valaki ennek kiteszi magát, az meg fog terhelődni. Próbálják csak ki a testvérek azt, hogy egy hétre nem nézünk meg egy hírt se, és nem nézünk, vagy nem hallgatjuk meg a híreket, testvérek, fölszabadító tud lenni. Mert sokszor agyon terhel bennünket a világ a maga prédikációjával. Ránk terheli azt is, ami nem a mi terhünk. Ránk terheli, hogy Izraelbe fejbe dobtak egy gyereket kővel. Mi közünk hozzá, mondjátok meg, mi közünk ahhoz, hogy Szabolcsban egy ház leégett. Annak a közösségnek van köze hozzá, akik ott élnek. De nekünk itt Budapesten nincs közünk hozzá, de ránk terhelődik, ránk terheltetik, és az embert le tudja ezt terhelni, anélkül, hogy észrevennénk. Szabaduljunk csak ki alól. Kapcsoljuk be a szűrőket az életünkbe, testvérek. Azt mondja az apostol, hogy vessétek el ezeket. Nem kell nektek úszni a világgal, a világ hitében lenni, a korszak bűneiben részt venni. Ne tegyétek ezt, mert nem fogtok tudni célba érkezni. És mit mond az apostol harmadszor? Azt mondja, hogy álhatatossággal, azaz kitartással fussuk meg a pályánkat. Az apostol azt mondja most itt az olvasóinak, hogy ez a pálya nem könnyű pálya. Itt sokféle megpróbáltatás éri az embert. Itt vannak meredekek, vannak sziklás lejtők, ahol az embernek keresztül kell haladnia, azt mondja, legyetek kitartóak. Ne adjátok föl, hanem csak kitartással küzdjetek és fussatok. Szembe menni az árral, a többség hitével, az előbb-utóbb oda vezet, hogy az ember szívébe, lelkébe megfogan az a gondolat, hogy föladom. Föladom. Minek küzdjek? Azt mondja az apostol, hogy fussatok. És amikor megkérdezték talán magukban ezek a hívők, akik ezt olvasták, hogy na de miért fussunk? És honnan vegyünk mi erőt? Akkor azt mondja az apostol, hogy nézzetek föl Jézusra. Mert ő a mi példaképünk, és ő a mi erőforrásunk. Testvérek, minden embernek, és különösképpen is a versenyzőkre jellemző ez, mindenkinek van egy példaképe. Akiből táplálkozik, akiből erőt merít. Szinte nincs olyan sportoló, akivel riportot készítenek, ne mondaná el azt, hogy ki az ő példaképe. Aki eszébe jut, aki tudja őt mobilizálni. Lehet kortárs, lehet egy régi ember is. Azt mondja az apostol, hogy a hívőknek is van példaképe, aki ráadásul élő és képes őket megerősíteni. És azt mondja, ez a mi példaképünk Jézus Krisztus. Úgy mondja, Jézust is gyalázták. A külvilág megvetette őt. De mit csinált Jézus? A gyalázattal nem törődött. Levetette magáról. Nem törődött a gyalázattal. Nem törődött a külvilág megvetésével. A többség ócsárlásával. A többség lenézésével. Azt mondja, vállalta a szenvedést. Magyarán személyes áldozatokat hozott Jézus Krisztus. Szenvedett ő is. Nem esett neki se jól, de vállalta a szenvedést. Ezt az utat, nem a kényelem útját járta Jézus, nem a megfelelés útját, amely fölemelte volna őt Jeruzsálem királyi trónjára, hanem a célba érkezéshez szükséges szenvedést vállalta, és ez személyes fájdalmat és áldozatot jelentett az életébe. Azt mondja az apostol, nektek is ő kell legyen a példaképetek. Ne törődjetek ennek a világnak a megvetésével, és a szenvednetekkel vállaljátok ezt a személyes áldozatot Krisztusért. Miért? Mert még mindig azt kérdezzük, na jó, de mi nem vagyunk mazohisták, akik a szenvedésnek örülnénk. Azt mondja azért, mert nézzetek csak Jézusra, mi van ő vele? Ott van az Isten trónján. Isten megdicsőítette őt. És azt mondja az apostol az ő keresztény kortársainak, hogy Isten Jézus Krisztus által bennünket is meg fog dicsőíteni. Meg fog dicsőíteni. És ebben egyáltalán nem mellékes, hogy Jézus ott az Atya jobbján van megdicsőülve. Nem egy földi trónon, ami ma van, holnap meg egy választás alkalmával ledöntik. hanem ott a mennyei Atya örökké való trónján ül Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy az ő dicsősége azoknak a dicsősége is, akik hűségesen, a gyalázattal nem törődve, vállalva a szenvedést, megfutják az ő földi pályájukat. Kedves testvéreim, csodálatos dolog, ahogy motivál bennünket Isten az apostolon keresztül. És azt mondja, hogy nézzünk csak oda a pálya végére. Nézzünk csak oda Jézus Krisztusra, aki megfutotta velünk együtt és előttünk ezt a pályát, és győzött. És azt mondja, erre vagytok elhívva. Erre hívott benneteket az Atya, hogy ti győztesek legyetek, és az örökké való győzelem legyen a tiétek. Nem az ideig való, hanem az örökké való győzelem. Adventben vizsgázik a mi hitünk. Hogy a többség hitében élünk, vagy az élő és igaz hitben. Hogy mi van a mi szívünkben, az pontosan meg fogja mutatni azt, hogy mi ebben az időszakban hogy fogunk viselkedni. Hogy élünk. Hívlak benneteket arra, hogy kötelezzük el magunkat a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokain, az élő és igaz hitbe, és az ebben a hitben való járásra. Kötelezzük el magunkat, hogy legyünk egy olyan kis blokkocska itt ebben a nagyvilágban, egy olyan kis tengerszem ebben a világban, ahol amikor egymásra nézünk, akkor azt látjuk, hogy ő is leveti és elveti ennek a világnak a bűnét, és álhatatosan fussuk meg, együttesen is, azt a pályát, amelynek a vége a mennyei dicsőség. Fogunk az elkövetkezendő vasárnapon mindennek a gyakorlati dolgairól szólni. Hívlak benneteket, talán az egyik legkézenfekvőbb dolog, hogy az ember azt mondja ebben az időszakban, hogy Jézus, ha te jársz előttünk, akkor én félreteszek mindent. Majd az üzletek hirdetik az ezüstöt, az aranyt, meg a gyémántot, ők nyitva vannak, oda lehet menni, ez a világ hite, boldog ember az, és a hitünknek egy jó vizsgája, amikor azt mondjuk, hogy most mindezt félretoljuk. És keressük Istent. Keressük a mi Urunk Jézus Krisztus, mert belőle tudunk erőt meríteni. Legyen nekünk így segítségű hitünk harcaiban. Amen. Gyertek, kedves testvérek, fennállva, imádságra készülve a 474. dicséretünk egyetlen versét énekeljük most. 474. dicséretünk, Istennel járni, lakozni. Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy amikor kimondjuk a te nevedet, egy élő személyhez beszélünk, aki előttünk jártál és győztél, és ott vagy az Atya dicsőségében. És kész vagy mindazokat megsegíteni, akik a te nyomdokaidon járnak. Köszönjük, hogy intesz, bátorítasz bennünket arra, hogy ne éljünk mi a világ hitében, hanem ha elhívást kaptunk az örök győzelemre, akkor járjuk meg életutunkat úgy, hogy mindent ezen a pályán cselekszünk, és ezen a pályán maradunk. Megvalljuk neked, hogy megkörnyékez bennünket a többségnek a gondolkozása, felfogása, életvitele. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a te törvényeidre, ígéreteidre, és arra hívsz, hogy éljünk mi csak bátran ezek szerint. Segíts, Úrunk, hogy ahol kell, ott félre tudjuk tenni a bűnt, mindazt, ami bennünket megkörnyékez, ami fogva tart, adj azokból nekünk szabadulást, hogy mi a tieid lehessünk és maradhassunk testestől és lelkestől, ahogyan te magadnak bennünket megváltottál. Kérünk, hallgasd meg így a mi könyörgésünket az időszak kezdetén, amikor a világ mindent megtesz, hogy bennünket tőled elsodorjon. Kérünk, tarts meg bennünket, hogy veled és nálad maradhassunk. Adjad nekünk, hogy megérezzük, megtapasztaljuk a veled létnek, a neked való engedelmességnek jó ízét. Segíts, hogy erre tudjuk egymást is bátorítani. Légy és maradj így mindannyiunk őrizője, megtartója, jó pásztorunk. Amen.